abba, hogy Jézus itt van. Ez nem kétséges, tehát nem olyan, hogy most rajtunk múlik, hogy van-e vagy sem, hanem hogy úgy vagy-e itt, hogy bizonyos vagy-e abban, hogy Jézus itt van. Tudod-e azt, hogy mi nem csak egy elhunytat, vagy egy távol lévő személyt idézünk itt meg gondolatokkal, beszélünk róla szép dolgokat, és hümmögünk, és bólogatunk, hogy milyen jó, hanem Jézus maga itt van. Jézus maga itt van személyesen közöttünk. Jézus itt van közöttünk. És csak nézzük meg ezt a János evangéliumát, a második fejezetet, mert ebben a történetben, mert hihetetlen. Első-második vers. A harmadik napon lakodalom volt a galileai Kánában. Lakodalom. Jézus lakodalmakra járt. Jézus járt bulizni, oké? Okay? Jézus anyja is ott volt. Jézus és a tanítványait is meghívták. Tehát Jézus anyja is ott volt, tehát a csapatban ott volt Jézus anyja is, meg a tanítványok is. Tehát mindannyiukat meghívták. És hadd mondjam el, hogy ezek nem ilyen unalmas keresztény esküvők voltak. De mi már az utóbbi években fejlődtünk az esküvők területén. Igen, azok nevetnek, akinek volt az esküvő az elmúlt pár évben, és látták, hogy be tudtuk rángatni még Pásztor Csabát is táncolni. Sőt, Pásztor Borcit is berángattuk. Amiről Pásztor Duló Attila felvételt készített és vitte Budapestre, úgyhogy nem tudjuk, hogy mit kapott ő ezért. Oké, tehát kezdünk elérni arra a szintre, hogy azt mondjuk, hogy mint egy közép-kelet, vagy közép-keleti esküvő, ahol több napig tartott, erezdel a hajam volt. És egy ilyen alkalomra hívták meg Jézus, egy ilyen alkalomra ment el. Egy bulizós ünnepélyre, vagy ünnepségre, ahol tudod, nem tízszer elénekelték a mi atyánkot valami borzasztó verzióba, ahol még Jézus is azt mondja, hogy na hát ezt nem erre gondoltam, mikor én tanítottalak benneteket imádkozni, vagy az ároni áldást, hanem tudod, tánc volt, ünnepség, és Jézus hivatalos volt ezekre. Jézus hivatalos volt ezekre. És tudom, hogy ez furcsa, mert a kereszténység nem a parti Jézussal nőtt fel. Nem a parti Jézussal. Hanem a puki arci Jézust ismerik. Tudom, hogy ilyet se szoktál hallani így prédikációban, jó? De a puki arc, elmondom, mi ez. Csak emlékezz vissza általánosban. Töri óra. És valaki elereszti a sunyilapost. És, de nem szól, meg nem tudja, hogy ki volt. És csak körbenéze, és azt látod, hogy még... Na, tehát körülbelül ez a képe a nem hívő embereknek a keresztényekről. Ennyire buli az életük. Bejössz a gyülekezetbe, idegen. De nem, Jézus nem ilyen. Jézus nem ilyen. Jézus szeretett partira járni, jól érezni magát, ott szolgált az emberek felé, ott élet volt, élet kicserélődés, és nem keserűség. Nem keserűség. Úgyhogy nem csoda, ha emberek nem akarnak a gyülekezetbe menni, amikor olyan fejű embereket látnak. Úgyhogy, de hogy is lenne, hogyha nem Jézus tudatosan éljük az életünket, vagy nem Jézus tudatosak vagyunk a gyülekezetben? Ahogy szerdán is beszéltünk arról, hogy ennek az operának milyen ovációt rendeztek, 2 percig sírva, bömbölve, mert ez az utolsó show-ja volt a tévében, és keresztények meg arról vitatkoznak, hogy most lehet-e tapsolni az Isten tisztelten éneklés közben, vagy nem lehet, vagy olyan zavarba érzik magukat, hogy most tapsoljak, vagy ne tapsoljak, olyan kényelmetlen tapsolni, vagy kicsit mozogni, mert az már nagyon világi. Úgyhogy éppen ezért butítsuk le a zenét is, hogy ne legyen olyan ritmust adó. De Jézus nem ilyen. Jézus nem ilyen. Abszolút nem ilyen. Tehát nem láttam olyan helyet a Bibliában, az evangéliumban, ahol Jézus megjelent, és a dolgok csak unalmasabbá váltak. Tehát az dolgok nem unalmasabbá, hanem izgalmasabbá váltak. Ahol tudod, Jézus megjelent, és nem kiszámítható dolgok történtek, hogy ó, szerintem ez, meg ez fog történni, úgyhogy menjünk Jézussal, hanem egy olyan várakozással mentek Jézus, követői Jézussal, hogy ha vele megyünk, az úgy agyunkat el fogjuk dobni, mert eddig csak olyat csinált, amit el nem tudtunk volna képzelni, vagy úgy beszélt, vagy olyat mondott, vagy úgy csinált, vagy azt csinált, hogy na ezt nem gondoltuk volna. De ez most sincs másképp. Most sincs másképp itt, ma, közöttünk. Vagy hát olyat csináltam volna, amikor Jézus megjelent, és csak hihető dolgok történtek volna. Tehát Jézussal megtörténnek a hihetetlen dolgok is. Jézussal megtörténnek a lehetetlen dolgok. Nem azt kiszámoljuk, szerintünk így vagy úgy, ez lehetséges, ez nem lehetséges, hanem Jézussal, ahol ott van Jézus, a dolgok lehetségesek. Úgyhogy vezetőkként, gyülekezetként, szolgálókként, egyénenként, akik Krisztus követői vagyunk, arra kell törekedjünk, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül Jézus jelenlétét. Ott, ahol vagyunk. Ott, ahol vagyunk. Legyen ez bárhol. Mert amikor ő itt van, amikor ő ott van veled, akkor bármi megtörténhet. Mindegy, mi nyomja a kis szíved, bármi megtörténhet. A lehetőségek tárháza kifogyhatatlan. Kifogyhatatlan. Nem tudsz olyat mondani, ami ne lenne lehetséges számára. A kérdés az, hogy az Isten akarata-e, az egy másik üzenet. De semmi nem lehetetlen számára. Ja, úgyhogy a probléma ezzel az, csak látva magamat is, hogy kiakadok. Kiakadok néha, gyakran. Mert valami részlet nem klappol. Akár a szolgálatomban, akár a házasságomban, akár a gyerekeimmel, akár... Tehát bármiben. Bármiben. Tehát nincs kicserélve az égő már 3 hete, 4 hete, vagy nem tudom. Tehát részletek, apró részletek nem klappolnak. Nem jött énekelni, nem kapcsolta fel a villanyt, ugye néha vannak ilyenek. Tehát nem jött dobolni időbe. Tehát vannak részletek, amik az embert kiakasztják. Kiakasztják. És meg kell tanuljuk. Lehet, a részletek nem klappolnak, de túl kell rajta ugornunk, és azt mondanunk, hogy de Jézus itt van. De Jézus itt van, mert eltöltöttem a következő 2 órát azon, hogy miért nem történt meg az a részlet, hogy lehetne, mit lehetne rajta javítani. Megvan annak is a helye, hogy mikor. De azt kell gondoljuk. Úgy azt kell helyreállítanunk magunkba, hogy de Jézus itt van. És Jézus sosem mondta azt, hogy a részletek sosem akadályoztak meg engem. Vagy tehát be nem csavart villanykörte, vagy a ez, vagy az, vagy amaz részlet, az sosem akadályozott. Tehát ilyen nem volt. Jézus semmi sem akadályozta meg. Ha valamit akart tenni, megtette. Oké, tehát amint ráfókuszálunk Jézusra, amint ő ott van, hogy mi tudjuk, hogy ő itt van. Tehát Jézus tudatosak vagyunk. Tehát az ki fogja űzni a félelmet. Ki fogja űzni a félelmet. Nem kell félelemmel töltenünk az időnket, nem kell félni dolgoktól, hogy ki... Sőt, nem kell félned attól, hogyha Jézus tudatos vagy, hogy ki fog megkritizálni azért, amit csinálsz. Mert egy valakinek engedelmeskedsz, és az Jézus. És a nagyfőnök azt mondta, akkor mondhatja a főosztályvezető azt, hogy állj a fejed tetejére, nem kell. Tehát Jézus tudatosság. Eszembe jutott, hogy valamelyik ilyen nagy áruházban voltam egyszer, nem egyszer, de akkor abban az esetben voltam a WC-n, és volt egy póka falon, nincs bajom a pókokkal, amíg a falon vannak. Tehát... és már úgy ment a dolog, álltam, fiú vagyok, és egyszer csak megmozdult a pók. De nem a falon, hanem a falról. És hát nem tudom, hogy voltál-e már ilyen szitúban, hogy ilyenkor menekülsz. De nehéz menekülni, mert közben meg pisilsz. És így azt történt, hogy mindent összepisíltem a menekülés közben. Ilyen jó példák jutnak eszembe, nem? Tehát... De ha belegondolsz, tehát ugyanezt történik a keresztény életünkben is. Tehát az életünkben, hogy Isten ott van, hatalmas, és a legapróbb kis szerencsétlen dolog csak el tudja venni a figyelmünket arról, hogy mi a éppen a dolgunk. És közben hatalmas nagy dzsuvát csinálunk. Úgyhogy Jézus tudatosság. Jézus itt van. Jézus veled van. Jézus ott van, ahol vagy. Ott van, ahol vagy. Ja. Második dolog. Úgyhogy úrunk, nem akarjuk a gyülekezetet nélküled csinálni. Eszünk ágában nincs, mert akkor csak dzsuva van. Második dolog. Mi szükséges? Az ő hangja utáni kétségbeesett vágy. Tehát az első Jézus tudatosság, másik az ő hangja utáni kétségbeesett vágy. Hogy én hallani akarom az ő hangját. Nem tudom, hogy játszottatok-e már Age of Empires-el. Tudom, hogy ilyen régi old school játék, már 3D-s dolgok a divatok. Én még le vagyok maradva 15 évvel a számítógépes játékokban. Ritkán előveszem. És mint minden játékhoz, hát én mivel csak ezzel játszottam, van egy speckó kód, tehát ez egy ilyen stratégiai játék, hogy két ország háborúzik egymás ellen, és akkor meg kell ölni egymást, meg várost építesz, meg mit tudom én. És általában az úgy végződik a játék, hogy az ellenfél kinyírta minden katonádat, vagy te kinyírtad az összes katonáját az ellenfélnek. Na most volt egy speckó kód, amit hogyha beírtál az üzenet részbe, ahol lehet csetelni másokkal, akkor hirtelen olyan katonáid lettek, akiket nem lehetett kinyírni. Nem lehetett kinyírni, és sose haltak meg, és egy lövéssel kinyírta az ellenfelet. Úgyhogy 2 perc alatt le lehetett zavarni egy 4 órás háborút. Aztán rájöttem, hogy ez így unalmas, mert nem játszom. De nagyon érdekes, mert sokaknak, ez legyen gyülekezet, legyen egy szolgált vezető, legyen akár egy egyén, az lenne a legkényelmesebb, ha lenne egy tuti kódja hozzá. És akkor mindent tud, mindent üt, minden klappol, minden sikerül. Pikpak, kész a kereszténységem. Csodálatos, fantasztikus. Minden történik úgy, ahogy a könyvben meg van írva. Ehhez képest Isten azt mondja, hogy én meg szólni akarok hozzád. Én meg vezetni akarlak téged lépésről lépésre. És nem gyorsan 3 pontot odalökni neked, és akkor kész, meg van oldva az életed. Nem lépésről lépésre akarok vezetni. És tudod, könnyen meg lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ha elvégzem a bibliaiskolát, akkor majd minden sunshine happy lesz. Oké? Vagy azt gondolhatjuk, hogy ha majd megházasodom, akkor minden sunshine happy lesz. Kérek egy elment a házasoktól. Vagy... ha házas vagy, és azt gondolod, hogy minden happy lesz, ha nem lesz házas. Tehát nem. 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 Isten hangja szól. Isten hangja szól. Nincs recept. Nincs recept. Minden nap olvasom a Bibliát, hogy minden reggel imádkozom, vagy ennyit imádkozom, vagy annyit imádkozom. Nem. Nincs. Nincs egy kód. Nincs egy kód, hogy működjön és egybe legyen a keresztény életem, Jézussal való járásom. Tehát a Biblia nem ír semmilyen kódról ezzel kapcsolatban. Úgyhogy, ha tovább olvasjuk, 3.-4. verset, és ebből a 3.-4. versből simán látszik, hogy ez, tehát az Isten igéje. Oké? Tehát ez ilyen apologetikai bizonyíték, tehát hogy a Biblia igaz, mert azt is leírja, hogy mennyire figyelmen kívül hagyja Jézust az anyja. Oké? Mert hát figyelj, hogyha ez egy kulcsfontosságú könyv a kereszténység történetében, akkor csak olyan nagy tudod, hogy Sztálinról, meg ezekről milyen könyveket írtak. Egy makulátlan jellemet írtak le, meg semmi hiba nem csúszott, mikor róluk írtak. Ha Jézusról is valami emberek írtak volna valamit, akkor annak nem írunk bele olyat, ami lejáratná Jézust, vagy valami kicsit rosszabb színbe tüntetné föl. De itt van a Bibliánk, 3.-4. vers. Anya egy kicsit rászól a fiára. Tudod, mikor anyu a főnök. Amikor elfogyott a bor, így szólt Jézus anyja. Nincs több boruk. Tudod, szólt Jézusnak. Nincs több boruk. Anya, fogd már be. Tudod, én vagyok. Én. Az atya az én atyám, ne égessé már, légy szíves. Tehát nincs több boruk. Erre Jézus ezt válaszolta. Tudod, csak hogy megmutass, hogy ki a főnök. Asszony. Ugye? Miért mondod ezt nekem? Nem jött még el az én időm. 5. vers. Mert ugye egy anya nem hagyja szó nélkül az ilyet. Válasz. Anya pedig így szólt a szolgákhoz. Jó, akkor tegyetek meg mindent, amit mond, jó? Tudod, mint hogyha az Jézusnek szüksége lett volna, hogy anyu megintézze a dolgokat a háttérbe. Tudod, anyu, hagyd már abba! Mi van, kisfiam? Kiviszlek a fürdőszobába, tudod? Tehát ez kb. Ilyen ez a szitu. De tedd, amit mond. Ez egy jó mondat, nem? Tedd, amit mond. Tehát jót mondott Jézus anyja. Tedd, amit mond. És erről beszélünk. Tehát az ő hangja utáni kétségbe esett vágy. Tedd, amit mond. És mi lenne? Mi lenne, ha mi keresztények csak így élnénk? Hogyha azt tennénk, amit ő mond. Csak ennyit. Tehát mi lenne, ha kevesebb időt töltenénk dolgokkal, bigyókkal, izékkel, ahogy Pásztor Csaba szokta mondani. Mi az izé? Izékkel. Ez van pont. Jó? Tehát helyettesíts be. Izékkel, Facebookkal. Tehát mi lenne, ha kevesebb időt töltenénk? És igyekeznénk arra, hogy meghalljuk Jézus hangját. Hogy mit mond? Hogy aztán azt mondjuk, hogy igen, ámen, meg fogjuk tenni. Vagy meg fogom tenni. Mert hiszem azt, hogy Istennek van egy látása az életemre, a te életedre, de a gyülekezetünk életére. És ő ezt el akarja mondani. És el is mondja. Csak ahhoz oda kell menjünk ő hozzá. Ahhoz könyörögnünk kell, hogy mondja el. Ahhoz, tehát ott kell legyünk vele szemtől szembe. Úgyhogy az ő hangja utáni kétségbe esett vágy. Ez kulcsfontosság az, hogy egy tűzben égő gyülekezet legyünk. Ja, tehát Isten szól. Isten szól. Isten szól az igén keresztül. Ugye nem véletlenül mondja a zsidó levélben, hogy az Isten igéje élő és ható. Élő és ható. Tehát nem üres szavak, nem bamba szavak, nem egy jó ötlet, nem egy jó tanács, vagy nem egy, na ezt is kipróbálhatod, aztán jöhet a következő. Nem, élő és ható. Élő és ható. Isten szól, ott történik valami. Isten igéje munkálkodik. Isten szelleme jön, betölt, és vezeti az elmédet. Vezeti az elmédet. Ott van, és gondolkozol, és adja, tehát nem hallható hangon szól Isten, hanem ez egy ilyen rejtélyes dolog. Nem lehet elmagyarázni, hogy hogyan szól Isten, de tudjuk, amikor Isten szól, és vezeti az elménket, és gondolkodunk, aztán forgatjuk, és ott vagyunk az ő jelenlétében, ami nem olyan, hogy most itt a jelenlétében vagyok, meg itt meg már nem, hanem ez úgy belül történik, bennünk. És Isten szól, mert ő szólni akar. Szólni akar. De az, hogy meghalljuk az ő hangját, kell egy kétségbeesett vágy az ő hangja után. Úgyhogy van egy ilyen definícióm a vezetőségre, hogy a vezetőség az baromi egyszerű, meghallani Isten hangját, és megtenni azt, amit mond. Tehát nem kell több alapelv, hogyha nagyon leegyszerűsítem a dolgokat, meghallani Isten hangját, és azt tenni, amit mond. Ez a gyülekezetünk vezetésében, és így igyekszünk megközelíteni a vezetését a gyülekezetnek, a vezetőséggel, de ugyanúgy a szolgálatvezetők, akik vagytok, és vezettek a szolgálatot, de bármelyikünk, bárki a Krisztus követésben meghallani Isten hangját, és megtenni azt, amit mond. Nem lesz időd, hogy megtegyed még a másik 100 dolgot, amit lehet, hogy mondod, vagy lehet, hogy nem. Ha túlterhelt vagy, és nem férnek be a dolgok az idődben, akkor valószínűleg teszel olyan dolgokat, amit Isten nem mondott. Annak a kárára, amit egyébként megmondott. Úgyhogy szükség van arra, hogy vágyakozzunk. De kétségbe esett vágyakozás, hogy erre nekem szükségem van. Különben meghalok. Mint amikor fulladsz a vízbe. Lehet, hogy volt már olyan sokáig nyomtak le a víz alá, vízi birkózás közben, vagy bármi, vagy baleset történt, vagy valami. Tehát már a következő lélegzetet tudod, hogy víz lesz. Nem mered kinyitni a szádat. És kétségbe esetten vágyakozol egy lélegzetre. És ez kell, hogy Isten hangja után így vágyakozzunk. Egy ilyen kétségbeesése, hogy muszáj mondanod, különben minden más, amit teszek, vagy mondok, vagy amerre járok, amerre lépek, az kész, vége. Kudarc. Felesleges. Férfiak, főleg, hogyha családotok van. Mert nem csak magatokkal játszotok, hanem a családotokkal is. Feleségetekkel, gyerekekkel. Ja. Igen, mert ha Isten nem szólt volna, akkor nagy gáz lenne. Harmadik pontunk. Rá kell eszméljünk arra, hogy mi az, amit kaptunk tőle. Ez a harmadik. Szükség van arra, hogy ráeszméljünk, mi az, amit eddig kaptam tőle. Tehát ahhoz, hogy egy tűzben égő életem legyen Jézussal, vagy tűzben égő gyülekezet legyünk, rá kell eszméljünk arra, hogy mi az, amit már megkaptunk. Mi az, amit már megkaptunk. Idén lettem 35 éves, nem azt mondom, hogy öreg vagyok, de öregszem. Most már állandóan fáj a derekam. Lehet, hogy nem kéne. Nem azért mondom, hogy sajnáljatok. Csak azt mondom, hogy halad az idő. De már mondjuk 15 évesen is olyan volt valamelyik csigolyám. Az orvos azt mondta, mintha 55 éves lennék. És a minap megkaptam azt a bátorítást a feleségemtől, hogy kezdesz olyan lenni, mint apád. Jó, hogy itt vagy, apu. Ezt meg majd ti megbeszélitek, jó, otthon ebéd közben. Mert mi öcsivel mindig azon húztuk aput, hogy amikor megszólalt a kaputelefon, vagy a telefon, akkor egyből föltette a kérdés, hogy ki az. És mi mondtuk, hogy honnan tudjuk, hát föl kell venni, azt megtudjuk. És mostanában én nem vettem észre, de ugyanezt csinálom, úgyhogy... Úgyhogy Virág megállapította egy laza mozdulattal, hát kezdesz olyan lenni, mint apád. Mindegy, 6. vers. Hogy jön ez ide? Fogalmam sincs. Volt ott 6 kőből készült víztartó, amit a zsidók a szertartásokon tisztálkodásra használtak. Ezekbe egyenként 2 vagy 3 mérce víz fért bele. Kétet, ez olyan 900 liter körül. 900 liter víz fért azokba bele. Most, tudjuk, hogy mi történik, nem a történetben. Tehát, hogy mi fog történni. De hadd hívjam fel valamire figyelmet, és ez a kulcs ebben a pontban. Hogy a csodához szükséges edények már a házban voltak. Bizony. Tehát a csodához szükséges edények már ott voltak a házban. És ez egy fantasztikus gondolat, amiről muszáj, hogy beszéljünk. Fontos róla beszélünk, mert legtöbbször arról szeretünk beszélni, hogy mi nincsen az életünkben. Ó, ha majd házam lesz, majd minden rendben lesz. Ó, ha majd férjem lesz, minden rendben lesz. Ó, ha majd feleségem lesz, minden rendben lesz. Ó, ha majd gyerekeim lesznek, minden rendben lesz. Ó, ha majd lediplomázom, minden rendben lesz. Ó, ha majd leérettségizem, minden rendben lesz. Ó, ha majd lesz egy munkám, akkor majd minden rendben lesz. Szeretünk arra gondolni, és arra koncentrálni, hogy mi nincs. És hogyha az, ami nincs, az majd meg lenne, akkor majd minden rendben lesz. Viszont nem így kell ennek lennie. Most a gyülekezetről beszélünk. Ó, hát hogyha nagyobb épületünk lenne, akkor több ember jönne. Hogyha ilyen vagy olyan zenét játszanánk, több ember jönne. Ha így öltözködnénk, vagy úgy öltözködnénk, akkor több ember jönne. Vagy ha több pénzünk lenne, sokkal több ember jönne. De mi nincs. Ez is mi nincs. Ezen gondolkodni. Nem. Nem, mert látjuk itt, ebben a helyzetben, hogy a csodához szükséges edények ott voltak a házban. Már ott voltak a házban. És megtörténik az, hogy külső dolgokra mutogatunk, holott ott van az Úr, ugye Jézus tudatosak vagyunk, ott van az Úr a gyülekezetben, és tenni akar valamit. És az edény, az már ott van benne a házban. És aztán ez a kérdésem támad, hogy miért áldana meg minket, vagy bármit Isten, ha nem használja azt, ami már a házban van, miért adna többet? Miért adná meg azt, amiért imádkozom, ami nincsen, ha nem használom azt, ami már van? És ezt gondoljuk gyülekezetként, gondoljuk ezt szolgálatként, és gondolod ezt a saját életedben. Tudod, ahhoz, hogy előrébb lépj, ahhoz, hogy meglépd a következő lépést Jézus Krisztussal, ahhoz az edény már ott van a házban. Hogy abban Jézus munkálkodjon. De ez nem valami, ami odakint van. Ez nem valami olyan, amit meg kéne szerezni, vagy amiért imádkozni kellene, hogy meglegyen, és akkor majd megjön az áttörés. Nem. Már ott van. Már ott van. Már ott van. Hidd el, hogy már ott van bent. És azt mondja, hogy azt mondja Isten, hogy ne stresszelj rajta, hogy valami kellene az áttöréshez. Gyere, beszélgessünk. Megmutatom neked, hogy mi az, ami ott van. Mi az, amin keresztül majd meg fog történni az áttörés. Mert az edény, a csodának a helye, az ott van bent az életedben. Oda helyeztem a házadba. Úgyhogy egy jó kérdés, hogy feltegyük a kis életünkben, de gyülekezetként, vezetőként, szolgálatvezetőként. Uram, mi az, amivel már megáldottál minket? Mutasd meg, mivel áldottál már meg minket. Emlékeztek Mózessel? Istennel beszélgetett, és azt mondja, nem tudok a fáraó elé menni. Nem tudok. És lökte a kifogásokat folyamatosan. Úgyhogy a végén az Úrnak már elege lett belőle. De aztán azt mondja Istennek, hogy Mózes, mi van a kezedben? Bot. Akkor ezzel fogsz majd szabadítani. És ez volt az a bot, amivel hát Mózes felemelte, de Isten használta ezt a botot, és Mózest, hogy felemelte, hogy végre elhitte, hogy az, ami van nála, azt majd Isten fogja megtenni a csodát. Egy M5-ös csinált a Vörös-tengeren keresztül. Tehát megtette a csodát. de azon keresztül, ami már ott volt Mózes kezében. Oké, úgyhogy az edény a csodához már ott van a házban. Negyedik, vágy, ami szükséges, vágy a kemény munkához. Vágy a kemény munkához. Sokakban nem merül fel ez a kérdés, ez a gondolat. Hát az Úr építi a házat, halleluja. Hát, 7-től 10. versig olvasjuk csak el. Jézus megparancsolta a szolgáknak, töltsétek meg az edényeket vízzel, ők pedig egészen teletöltötték. Azután Jézus azt mondta, merítsetek belőle, és vigyetek a násznagynak, a szolgák így is tettek. A násznagy megkóstolta a borrá változott vizet, ő nem tudta, honnan van a bor, de a szolgák, akik merítettek belőle, tudták. Akkor a násznagy odahívta a vőlegényt, és azt mondta neki, mindenki a legjobb bort szolgálja fel először, és amikor a vendégek már részegek, akkor hozzák az olcsó bort. Te pedig a legjobbat mostanáig tartogattad. Tehát emlékeztek a júniusi bemerítkezéskor? Kevés víz jött a csapból. Az egyik nem működött, amire appelláltam, hogy majd az 2 óra alatt megteliti. Úgyhogy egy másik csapra raktuk, de arra meg harmad annyi víz jött az alatt az idő alatt. És ott voltunk, hogy elkezdődött az istentisztelet, és a medence harmadig van. Úgyhogy mit csináltunk? Lementünk 5-en vagy 6-an, vittük az összes vödröt, ami volt, és a kert hátuljában van egy ilyen, milyen kút? Állandóan folyó kút, nagyon mélyről jön a víz, és elkezdtük azon keresztül feltölteni. És akkor itt az 5-6 literes vödrökkel rohantunk így az egész területen keresztül itt, és töltöttük a medencét. És istentisztelet végére megtöltöttük. De hát csináltuk volna azt is, hogy nincs tele a medence, akkor térdeljünk le a medence köré, tegyük rá a kezünket, és Urunk, neked minden lehetséges. Legyen víz ebben a medencében. Kihirdetjük. A kimondott szónak hatalma van. Halleluja. Nagy vagy, Urunk. Nem, meg kellett fogni azokat a nyomorult vödröket, és mi Isten tisztelet végére büdösek voltunk. Mert leizzadtunk, mert ráadásul vagy 30 fok volt. Úgyhogy fémesztelenül rohangáltunk még ti itt. Jézus! Jézus! Pásztor Csaba prédikált. Tehát vágy kemény munkára. Azt mondta Jézus a 7. versben, hogy töltsétek meg. Tehát tényleg nem azt mondta, hogy gyerekek, na, akkor imádkozzunk, vagy tartsunk bűnvallást. Valljuk meg most az összes, hiszen borról van szó, úgyhogy ezt azért meg kéne vallani. Vagy gyertek, van egy ötletem. Tartsunk egy biblia tanulmányt arról, hogy most ez most eleve el lett rendelve, hogy nincs benne víz, vagy valakinek a szabad akaratából az ő döntése miatt nincs benne víz. Nem. Tehát... Ja, nem erre volt szükség. Kemény munkára volt szükség. Töltsétek meg. Töltsétek meg. Töltsétek meg. Hú, de jó. És ami tetszik, hogy ezek a szolgák hajlandóak voltak megdolgozni a csodáért. Hajlandóak voltak megdolgozni a csodáért. Tehát mentek, és telehordták. Tehát legalább, tehát mit kellett csinálniuk? Fogni azokat a vödröket, elmenni a kútra, ami nem, valószínűleg nem ott volt, elmenni a kútra, felhúzni vizet a kútból, elvinni és beletölteni. Ez kb. 150-200 kör, 900 liter víz. Tehát kemény munka kellett hozzá. Kemény munka. Oké, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszik nekem ez, hogy a szolgák hajlandóak voltak megdolgozni a csodáért. De hát akkor nem az Úr teszi, ha mi keményen dolgozunk. Akkor az a hústest. Jaj. Ez az egyik leggagyibb dolog a kereszténységben ma, hogy keresztények, szolgálók, vezetők, gyülekezetek nem hajlandók erőfeszítést tenni, mert rákenik az Úrra, hogy majd ő valamit tesz. majd ő megteszi a csodát. Majd az Úr ezt, majd az Úr azt, és nem hajlandók keresztbe tenni két ceruzát sem. Úgyhogy, tudod, hagyj kérdezek valamit. Isten emberei a Bibliában mit tettek? Isten milyen helyzetbe rakta őket? Figyelj, ez egyik Noé. Noé, építs bárkát. Uram, kalapáccsal, meg ilyesmi? Mi lenne, hogyha én is imádkoznék, és neked nem áll semmiből, és kijön a földből egy bárka? És akkor olyan lesz tényleg, amilyet te szeretnél, nem? Az, hogy, mert ott a végén azt mondod, hogy valamit rosszul csináltam. A legjobb, ha te csináld, Uram, a te kezedből várunk mindent. Nem, Noé. Fogd a kalapácsot, építs bárkát. De Uram, 600 éves vagyok. Mit akarsz? Nem, építs bárkát. Még van 3 fiad, és őket is vont be a munkába, azt csináljátok. Van rá időtök, eleget fogsz élni. Jó? Tehát... Vagy ott van Józsué. Tehát menj, neked adom Jerikót, járj körbe. Hú, de jó. Hú, de jó. Lesz házam Jerikóban, meg mit tudom én. Tehát... Józsi, nem kell semmi extrát csinálni, csak járj körbe. Hogy? És tudod, mint a 7. nap 7-szer járják körbe. Mi van? És tudod, ez egy kép. Talán egy kép arra, hogy az igazi áttörés előtt kell a legkeményebben dolgozni. Tehát akkor kell a legjobban oda tennünk magunkat, mielőtt jön az áttörés. Oké, vagy még egy példa. Nehémiás. Amiről most tudtam meg, hogy majd 2 hét múlva tanítom. A Biblia iskolában. Itt ott is. Nehémiás, azt akarom, hogy építsd a falat. De hát, Uram, hát én vagyok a látás adó főnök. Én kapom a látást, én továbbadom, kommunikálom, és tudod, a többieknek meg megvan a maguk dolga. Nem Nehémiás. Építsd te is a falat. Építsd te is a falat. Tehát a Biblia tele van példákkal. Tehát csak gondolj be, nézz körül, hogy állt elő ez, amiben ülünk és vagyunk. Tehát az, hogy tisztaság van, az, hogy rend van, hogy nagyjából a dolgok rendben vannak. Semmi nem tökéletes, csak azt akarom ezzel mondani. Ez kemény munka. Akik ebben részt vesznek és csinálják, és hálás vagyok azért, amit tesztek mindezért, hogy tudod, hogy a zene szolgált olyan, amilyen. Tehát minden, amit csinálunk, hogy az elmúlt 2 nap az ételgyűjtés. Tehát ezek kemény munka. Ez kemény munka. Ez nem csak úgy az volt, hogy Urunk, adj nekünk egy szolgálatot, toing. Urunk, adj nekünk egy épületet, toing. Urunk, adj nekünk egy jó kinéző épületet, toing. Urunk, adj nekünk 100 széket, toing. Tehát nem így történik, hogy csak imádkozunk és potyognak a dolgok, hanem mellé oda kell tegyük. Elő kell készítenünk a terepet a csodára. Töltsétek meg azokat az edényeket, mondja Jézus. Úgyhogy kemény munka, kemény munka. 5. Az utolsó. Hogy mire van szükség, hogy egy tűzben égő életem legyen? Mire van szükség, hogy tűzben égő gyülekezetünk legyen. Egy vágy, hogy az emberek tisztán lássák Jézust. Tehát egy vágy, hogy tisztán lássák az emberek Jézust. Mint gyülekezet, ez a vágyunk. Ez kell legyen a vágyunk. Hogy aki ide bejön, az Jézust lássa tisztán. Tudod mit? És csak meg kell említsem azt, hogy ahhoz, hogy Jézus tisztán lássák az emberek, ahhoz meg kell említenünk Jézus nevét. Oké? Tehát muszáj. Muszáj. Tehát például az ételosztás sem a jéghegynek a csúcsa. Tehát azzal még emberek nem fognak Jézushoz jönni, mert mi ételt gyűjtünk és odaadjuk nekik. Kell prédikáljuk Isten igéjét. Ki kell hirdessük Isten igéjét. Ki kell mondjuk Jézus nevét. El kell mondjuk, hogy ki ez a Jézus. És hogy mit tett. Ahhoz, hogy emberek élete megváltozzon. Tehát ez csak egy lépcsőfök akár az ételgyűjtés, vagy az e fajta szolgálatok. De mindenekben, mindezekben az a cél, hogy az evangélium az át legyen adva az embereknek. Ugye Róma 10 ír erről, hogy kell róla prédikálni, hogy ha nem beszélünk róla, hogy hallanának róla. Oké, úgyhogy muszáj beszélnünk, muszáj említsük Jézus nevét. Tehát az, hogy majd a kereszt megteszi, tehát a kereszt nem tesz semmit, azon kinyírták Jézust. Tehát a kereszt az nem tesz semmit. De még azt is kell mondjam, hogy a bevégzett munka sem tesz semmit. Tehát csak hamisan használunk kifejezéseket. Még talán azt is megmerem mondani, hogy még a kegyelem sem tesz semmit. Mert ezek nem személyek. Jézus, aki tesz valamit. Jézus, aki tesz valamit. A kegyelme által, Jézus keresztje által megmenekültünk. Jézusnak van egy feltámadott élete, de Jézus. Csak Jézus. Csak Jézus, semmi más. Ő az, aki változást tud az emberek életébe hozni. Úgyhogy muszáj, hogy legyen egy vágyunk arra, hogy mi tisztán lássuk Jézust, de hogy mások is tisztán lássák Jézust. Úgyhogy itt az utolsó rész, amit felolvasunk, 11. vers, mert mennyi bort készített Jézus? Hát kb. 900 literesek voltak az edények, 900 liter bort készített. Tehát ezzel kommunikált valamit Jézus, nem? Hogy itt nagy buli lesz. De nem ez volt a célja. Nem ez volt a célja. A célja nem az volt, hogy több bor legyen, hanem az, hogy tisztában lássák azt, hogy kicsoda ő. Tehát azzal, hogy 900 liter bort csinált, ez nem az volt a célja, hogy még több bor legyen a buliban, hogy még több részeg ember legyen, hanem az volt a célja vele, hogy tisztán meglássák azt, hogy kicsoda ő valójában. Olvassuk el 11. vers. Ez volt az első csoda, amit Jézus tett. Ez a galileai Kánában történt. Megmutatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Tehát azt akarjuk, hogy emberek jöjjenek a gyülekezetünkbe. Tehát azt akarjuk, hogy részt vegyenek a közösségünkbe. Tehát akiket hívunk, akiket hívtok. És azt akarjuk, hogy ezek az emberek tisztábban lássák Jézust, mint mielőtt jöttek. És ez kell ahhoz, hogy egy tűzben égő életünk legyen Jézussal. Hogy legyen egy vágyunk a munkatársamra, a barátomra, az osztálytársamra, a rokonaimra, a családomra, hogy egyre többet lássanak meg Jézusból. Egyre többet lássanak meg Jézusból. Oké, úgyhogy ezzel a két egyszerű gondolattal fejezzük be. Az élet ajándék. Az élet ajándék. Nem tettél, mindegy, hogy hiszel benne vagy sem. Hogy hiszel Jézusban vagy sem. Az élet ajándék. Nem tettél semmit azért, hogy te megszülesz. Tehát az életed Isten ajándéka. A másik, az örökké valóság, benne van a szóba, az valóság. Az örökké valóság egy valóságos tény. Nem véletlenül problémája az embernek a halál. Mert nem arra lettünk teremtve, hogy van egy kezdetünk, meg egy végünk, hanem egy örökké valóságra lettünk teremtve. És ezért nem tudja az ember feldolgozni a halált. Mert az eredeti képletben nem illik bele. Úgyhogy az élet ajándék, az örökké valóság egy valóság. De az egyetlen dolog, ami ezt a kettőt összehozza, és értelmet ad, és egy jobb örökké valóságot hoz nekünk, miután elhagyjuk ezt a földet, az Jézus Krisztus. Akár hiszed, akár nem, ezt a kettőt Jézus Krisztus tudja összehozni, és szükséged van rá. Nem több szabályra van szükség, hanem Jézusra. Nem több vallásra, vagy egy vallásra van szükségünk, hanem Jézusra van szükségünk. Nem, ha elkezdik az emberek látni Jézust, ha elkezdem látni Jézust egyre jobban, ha elkezded látni Jézust egyre jobban, akkor tudod, mi fog történni? Elkezded azt az életet élni, és elkezdem azt az életet élni, amire Jézus alkotott engem. És ez fantasztikus. Ez fantasztikus. Úgyhogy így nézzünk az következő hetekbe, hogy tudod, készítjük. Jézus most azt mondja nekünk, töltsük meg az edényeket. Ez mit jelent? Egy meghívást? Igen, egy meghívást. Akiket ismerünk. Egy meghívást. Ki fogja a csodát tenni? Jézus. És mivel Jézus tudatosak vagyunk, tudjuk, hogy erre a helyre elhívjuk, és ezekre az alkalmakra elhívjuk, de bármelyik alkalmunkra, akkor Jézussal fognak találkozni. És mi ennek a bizonyítéka? Hát állj a tükör elé. Te vagy a bizonyítéka. Hogy volt egy pont az életedben, ahol találkoztál Jézussal, és Jézus nem hagyott ugyanolyannak, amilyen voltál, de ez a mai nap is egyébként ugyanilyen lehet. Attól függetlenül, hogy már újjá vagy születve. Úgyhogy, tudod, kemény munka. Hívjuk meg. De hát már 10-szer hívtam, és nem jött, vagy kirőgött. Nem baj. 11, 12, 13. Nem tart semmiből. 14, 15. Én végül így mentem el. Anyu hívott. Sokszor. Nem macerált, de hívott. Csak megkérdezte. Ezt egyszer csak elmentem. Ja. Úgyhogy köszönjük, Urunk. Köszönjük. Köszönjük azt, hogy mindegy, hogy hogyan csináljuk a dolgokat, mindegy, hogy hogyan öltözködünk, milyen stílus a zenénk, hogy hogy néz ki belül, kívül az egész. Teljesen mindegy. Te vagy a lényeg. Te vagy a lényeg, Jézus. Mert te vagy az egyedüli, aki bármilyen változást tudsz hozni az életünkbe. És minden ember életébe. Úgyhogy ha úgy vagy itt, hogy még nincs ott bent Jézus a szívedben, nincs ott bent az életedben, akkor itt az idő. Az életed ajándék, és az örökkévalóság valóság. Egy döntés, és eldönti az örök sorsodat. Vagy menj, vagy a pokol, vagy Istennel, Jézus Krisztussal, vagy tőle elválasztva. Ez egy döntés. Egy döntés. Hozd meg már ezt a döntést. Mondd azt Jézusnak, hogy igen, akarom ezt az életet. Igen, céltalan volt eddig. De most meg akarom tudni, hogy te milyen életet szánsz nekem. És akarlak az életembe. Köszönöm. Köszönöm, hogy az életedet adtad értem. Meghaltál értem a kereszten. Helyettem szenvedtél a bűnöm miatt. Itt vagyok, itt az életem. És változtasd meg. Köszönöm, Uram. És hogyha ezt megtetted, akkor arra kérlek, hogy nem néz senki, nem figyel senki, csak tedd fel a kezed, hogy én imádkozhassam érted. Nem most, csak amúgy. Hogyha életedben most bíztad rá először Jézusra az életedet, akkor csak bátran jelezd vissza azzal, hogy fölteszed a kezed. Köszönjük, Urunk. Te hatalmas vagy. Te vagy az, aki egy csodatévő Isten vagy, aki mindenre képes. Semmi nem lehetetlen veled. És így vagyunk itt ma. Nem úgy vagyunk itt ma, hogy mindent tudunk, baromi okosak vagyunk, mindent megtanultunk, tudjuk csínyát, bínyát ennek az életnek, hanem úgy vagyunk itt, hogy semmit nem tudunk. Minél többet tudunk, annál bizonytalanabbak vagyunk, hogy tudunk bármit is. Mert te annyira kiszámíthatatlan vagy, annyira nem e földről való vagy. A te gondolataid nem a mi gondolataink, a te utaid nem a mi utaink. És mégis annyira kézzelfogható vagy itt a földön, mert te Isten vagy és ember. És eljöttél, hogy megmutasd, hogy te közel vagy hozzánk, hogy te velünk vagy. És ez nem változott 2000 év óta. ugyanúgy itt vagy. És köszönjük ezt neked, drága Jézus. Amen. Amen. Van mit hazavinni? Oké, akkor menjünk Isten hírével, de maradjunk közösségre, beszélgessünk, bátorítsuk egymást, mondjuk el a bizonyságainkat, amit az elmúlt héten tett az Úr az életünkben. Ne tartsd magadba, oszd meg a másikkal. Szükség van arra, hogy halljuk Istent egymás életében. Sziasztok!